Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit. Mexikóba, pontosabban a Yucatán félszigetre kalandozunk a mai adásunkban. Az egyik legmeghatározóbb élményünk az ősi maja romvárosok és a Karib-tenger elképesztő találkozása. Gyula, többször is voltál Mexikóban, voltál hajóúton, voltunk repülővel, úgyhogy mi kalandoztunk. Mi a legmeghatározóbb élményed? Azért ez egy nagyon különleges világ.
Hát ugye most nyilván a maja kultúra, meg a Karib-tenger az mindenképpen, de itt az érdemes lenne arról is beszélni, hogy mik történhetnek, tehát néha előfordulnak extrém dolgok, nem csak velünk, hanem másokkal is.
Mexikó nem egy egyszerű úti cél.
Igen, inkább. Hát amikor mi mentünk, ugye akkor Miami-ból mentünk repülővel, amit szerintem nagyon sokan így fognak majd menni. Ugye egy hosszú repülés az óceánon át Európából, valahol leszállsz, mondjuk Miami-ba, és akkor onnan repülsz le, vagy mész New Yorkon keresztül. És emlékszem, amikor elindult a repülő, ott még egész jó idő volt, de útközben bemondta a kapitány, hogy elég pocsék idő van a Yucatán félszigeten, tehát egész pontosan Cancunba, ahol leszálltunk volna, ezért nem tud leszállni egyelőre a repülés, leszállt Fort Myersbe, tehát még Floridába. Akkor ott 2 órát kellett üldögélni, és nem engedtek ki a repülőből, és utána, mikor már úgy ítélték meg, hogy le tudunk szállni Cancunban, akkor indultunk el. Tehát eleve volt egy ilyen kis 2 órás liaison, hogy megérkeztünk. Na most a megérkezés az esti órákban, de már tök sötét volt, és ömlött az eső. Tehát az, hogy jobb idő van, az azt jelentette, hogy annyi látási viszonyok voltak, hogy egyáltalán le tudott szállni a repcsi. És akkor innen jussál el a szállodádig, Playa del Carmenig. Ugye ez volt az első kihívás, és ez bárkivel megtörténhet. Ugye autót béreltünk, és az autó bérlés az ugye Amerikában, meg itt Mexikóban is egy picit más, mint nálunk. Tehát nem az, hogy megérkezik az ember, és akkor ott van egy autóbérlő iroda, és kínál egy-két autó. Egy külön ilyen részhez vittek el, ilyen shuttle busszal, ami ugye Miami-ban is így van, ott egy egész épület van. És akkor már a shuttle buszig is el kell jutni, megtalálni a shuttle buszt, azt a shuttle buszt, ami a te autóbérlődhöz fog elvinni, a te autóbérlő részedhez. Jó, shuttle buszba be, ömlik az eső, ki sorba állni, na végre kapsz egy autót, tök sötét van, ömlik az eső, és találd meg a szállodádat. És emlékszem, hogy sikerült eltévedni, és bementünk ugye Playa del Carmennek arra a részére, ami nem a turistás rész, és hát az már egy nagy élmény volt, tehát ilyen jó lepusztult, szakadt üzletek, ilyen igazi mexikói hangulat, akkor már nem esett az eső, hál' Istennek, de nem találtuk az Istennek se a szállodát, és akkor végül, mikor már bejártuk ezt az egész, nagyon ki sem mertünk szállni először, annyira meglepő volt, hogy ilyen lepukkant az egész, akkor utána végül is valaki irányba állított, és megtaláltuk a szállodák előtti sorompót, tehát ugye egy ilyen teljesen elzárt övezetben vannak a szállodák, és oda bemész, akkor ott szépen gyönyörű gyep, nyírt fű, egészen megváltozik a környezet, tehát mint egy ilyen időutazás lenne, egy ugrasz egyet, hogy hopp, eddig volt egy ilyen autentikus Mexikó, picit lepukkant, picit szakadt, és akkor bemész egy ilyen másik világba, és egymás mellett vannak a szállodák. A Rio-nak voltunk, emlékszem, az egyik ilyen nagy szállodájában, a Rio az egy ilyen nagy szállodalánc, és több szállodája is van, és akkor oda megérkezel, és így egészen más a hangulat, tehát ez a úristen UFO vagy, mert eddig egy ilyen kis lepukkant dél-amerikai részről beérsz egy ilyen 5 csillagos amerikai high-techbe, tehát hogy nagyon, nagyon nagy a különbség.
Hát ezt mindenhol lehet érzékelni, egyébként a szállodák, a nagy rezortok, a ugye körbekerített óriás nyaraló helyek, ahol tényleg minden luxust el tudunk képzelni, de a szállodákon kívül azért elég nagy a szegénység. Egyébként érdekes volt, mert ez sem annyira szélsőséges, egyébként meg pont a Playa del Carmenben voltunk. Ugye ott van ez a nevezetes Quinta Avenue, a fő utca, ahol rengeteg bolt nyilván a nyaralók részére építették, illetve jelenleg a nyaralók használják leginkább ezt, egy nagy fő utca, ahol boltok vannak, vásárolni lehet, enni, inni lehet, és itt nagyon érdekes például a karibi karácsony hangulata, arra emlékszem, egyszer pont karácsonykor voltunk, vagy karácsony előtt, és nagyon furcsa itt ebbe a karib-tengeri hangulatban, tengerpart mellett, és egy ilyen sétáló utcán látni, visszaköszönni a karácsonyi jelképeket, ajándékokat.
Hát igen, ez a fő utca, ez ilyen tipikus turistás, és itt azért más a feeling, tehát ide bátran ki lehet menni. Itt emlékszem, igen, hogy ilyen nagyon sok helyen latin zene, szalszát lehetett táncolni, bulik vannak, ülnek az angolok, amerikaiak kint a teraszokon, tehát ez egy ilyen, olyan, mint egy kicsit egy mediterrán latin keverék lenne, ez egy nagyon jó hely. És hát ugye, hogyha Playa del Carmenbe elmegy az ember, akkor innen ki se akar mozdulni. Tehát, hogyha szerintem, ha nem lennének annyira ezek az ősi maja kultúráknak a maradványai, akkor lehet, hogy ki sem mozdulna, mert ugye lemegy a tengerpartra, ugye hát a Karib-tenger, azt tudjuk, hogy ez a gyönyörű fehér homok, átlátszó, tiszta, meleg, jó hangulat lent, általában jönnek a karibi zenészek, tehát hogy az ember ki se akar menni. De...
Hát és a szálloda is tele van programokkal, ugye animátorok vannak, rengeteg medence, rengetegféle szállodai szolgáltatás, ja, hát all inclusive, igen, ezt eliszol egész nap, tehát igen, ha innen kimész, akkor arra úgy rákészülsz.
Igen, de mégis például több ilyen nagy élménypark van a közelben, ugye a legközelebb ez a Szaret, ami Playa del Carmentől 7 kilométerre, tehát egy 10 percre van. Ez megint egy olyan különleges élménypark, ami szerintem máshol nincs. Pont azért, mert egy fürdőhely, egy félig állatkert, egy picit ilyen ökoarcheológiai emlékhely, és egy szórakoztató központ. Na most ezt így nehéz egyben elképzelni. Mit lehet itt csinálni? Szerintem egy nap nem elég egyébként, de az emberek 90%-a egy napra megy, vagy csak jó néhány órára. Ide, ha váltasz egy belépőt, érdemes előre foglalni, mert egyébként nagyon tele van. Akkor mit kapsz? Egy tengerparton lévő medencés, speciális medencés részeket, ahol van mondjuk egy ilyen folyó, amin végig lehet egy mentőmellényben úszni, és a folyó az mangrove mocsarak között megy, meg bemegy a barlangokba, tehát így föld alatt megy az út, aztán kijön, akkor flamingókat látsz. Vannak olyan részek, ahol állatokat tudsz nézni, még tigris is van, jaguár is van. Tehát a gyerekek mondjuk, ha elmennek egy ilyen helyre, akkor olyan, mint egy állatkertbe érkeznének, közben persze a vízbe tudnak úszni, vannak flamingók, van egy gyönyörű tengerpart, van egy külön része, ahol delfinekkel lehet úszni, és közben ki van írva a park elején ilyen színes táblákra, hogy milyen programok vannak, tehát óránként vannak különböző bemutatók, programok, amik van az állatokhoz kötött programok, vannak tradicionális programok, vannak maja programok, vannak ezek a Vorador bemutató, ez egy ilyen speciális, magas, ilyen 30 méteres oszlopra mászik fel négy ilyen őrült, ezek
négy
a Voradorok.
Voradorok. Öt, mert az egyik marad a tetején, az oszlop tetején, és ugye a négy Vorador, ők szépen leereszkednek a kötélen leereszkednek.
És így forognak, mint az
őrült. És forognak, igen. Pontosan 52-szer forognak körbe, mert ugye a maja naptár szerint ugye 52 évente követik egymást a különböző történelmi ciklusok, és ugye ez egy nagyon látványos bemutató, mert ugye ők ilyen népviseletben, speciális ruhában vannak. Ugye maga az a sípszó, igen, maga, ahogy ugye az egyik oradora az oszlop tetején sípol, az már egy ilyen elég érdekes hangulatot ad az egésznek, ez nagyon látványos.
Igen, és akkor mész ott a parkba, akkor jön egy ember, akinek a kezén van egy óriási madár, a másiknak kezén van egy óriási kaméleon. És akkor ezekkel lehet fényképezkedni, be vannak öltözve ilyen óriási indián díszekbe, tehát, hogy tényleg egy brutális élmény, az ember csak kapkodja a fejét, és akkor, mikor már mindennek vége, és már jönnél, akkor nem, van még egy esti színházi előadás, amire mindenki kötelezően elmegy, és akkor nem hiszed el, hogy egy több ezres színházba kerülsz, de több ezer főbe fér, tehát, hogy egy ilyen, én nem is tudom, ilyen óriási a színház. És akkor azt gondolod, hogy ez jó, hát ez majd valami kis lájtos előadás lesz, és egy ilyen látványos fényekkel, elképesztő fénytechnikával egy óriási show, ahol több száz előadó táncol, énekel, ősi maja kultúrát, mexikói
táncokat. Hát igazából végig kísérhetjük a történelmet, tehát a korai időktől. Egészen ugye ott jönnek a hódítók előttünk, pár duc tánctól kezdve ősi táncokon át mindent látunk. Tényleg hatalmas fény, illetve zeneeffektekkel. Valahogy arra így én sem számítottam, hogy itt egy ekkora show műsor.
Igen, hát az ember, amikor így elkezdik, hogy mindenhol leszédettik ezt a szeretet, akkor úgy van vele, hogy jó van, ez valami nagyon turistás dolog, az, de ettől függetlenül érdemes elmenni, mert különleges, tehát ilyet máshol nem nagyon látunk. Eleve a környezet, Karib-tenger partján vagyunk, maga a strand is csodálatos, közben, ha megy az ember körbe, akkor mindenhol ilyen ősi archeológiai épületeket, tehát régi maja épületeket lát. Tehát, hogy templomok között vannak a flamingók, a templomok között vezet a víziút, akkor egyik részen már a barlangba vagyunk, a barlangba visz be a víz, és akkor ott úszunk, akkor kijövünk. Szóval elképesztő.
Igen, hát erre érdemes különleges. Tényleg reggeltől estig egy egész napot rászállni, mert sodródunk az élményekkel, ha itt vagyunk. Tényleg itt, hogyha az ember még fürdeni is akar, akkor arra is száll egy kis időt. Ugye nem véletlenül ökoarcheológiai part, mert itt a helyi növény-állatvilágot ugyanúgy, mint ahogy a kultúrát bemutatják. Na és akkor azért autentikus helyekre is látogassunk, ugye ott van Tulum vagy Chichen Itza, ugye Tulum ősi városa, amelyiknek elképesztő a fekvése, például nagyon sokan látogatják, ugye.
Hát Tulum szerintem a legszebb, tehát nekem az volt a csúcs. Mert ugye Chichen Itza is nagyon jó, de az a másik, ez benn van a dzsungelben, de Tulum az egy olyan ókori város, ami ott van a Karib-tenger partján. Tehát van egy ilyen nagy szikla, és akkor rajta van ez a romváros. Nem tudom, tehát ezt így nehéz
hát leírni. Eredetileg az épület, mert ugye hát én mondjuk nagy romimádó vagyok, tehát nagyon szeretem ezeket a városokat, nagyon jellegzetes hangulata van Tulumnak ilyen szempontból, igen, attól is, hogy ott van a tengerparton közvetlenül. Ugye, de hát ott a régi épületek között sétálva döbben rá az ember, hogy ugye valamikor a Krisztus utáni 6. századra teszik az épülésének az időpontját, de hát a fénykora, ugye egészen a hódításokig 13-15. század virágzott a város, és érdemes úgy látogatni, hogy kérünk idegenvezetést, mert nehezen is ismerünk rá ezekre az épületekre, vagy nehezen tudnánk kitalálni, hogy melyiket mire használják. Ugye gyönyörű állapotban megmaradt a kastély, a templom, az őrtorony, ahogy ezeket nevezik, illetve rekonstruálták, hogy milyen funkciója lehetett eredetileg.
Igen, és ott van mellette a tenger, tehát hogyha az ember végignézi ezeket, és már nem fázik, már nem fog fázni, akkor ugye beül a vízbe, és onnan is a Castillónak, ennek a kastélynak az épülete, az így látszik mindenhonnan, és ott lehet ebben gyönyörködni. És amikor az ember elutazik ide, akkor elkezdi olvasgatni az ilyen maja és az aszték mitoszokat. Az idegenvezető is mindenfélét mesél, ami nem mindig van összhangban azzal, amit olvasol. Tehát ugye itt emlékszem, hogy az idegenvezető az azt magyarázta, hogy ezek a maják, ezek ilyen kedves emberek voltak, és így nem volt véráldozat, meg emberáldozat, meg ezek tök jó fejek voltak. És elkezded olvasni, meg kicsit jobban utána nézel, akkor pont az ellenkezőjét olvasod, hogy igenis itt az isteneknek áldoztak, itt igenis mondjuk Chichen Itzában a nagy épület, ugye az a piramiszerű épületnek a tetejére fölvitték a gyerekeket is sok esetben, és akkor kivágták a szívét, és legurították. Tehát, hogy...
Hát azért ebben megosztik ugye a történészeknek is a
véleménye. Hát igen,
senki nem volt ott. Igen, hát azt mondják, hogy ugye a majára ráépülő, vagy a maját meghódító azték kultúra, civilizáció volt jóval kegyetlenebb, de hát erre, hogyha emlékszünk esetleg a Mel Gibsonnak az Apokalipto filmjére, ott ezt nagyon szépen bemutatják, hogy...
Szépen.
Hát szépen látványosan. Hát magát igen. A kultúrát szépen akárhogy is volt. És hát, hogyha végre eljutunk Chichen Itzába, az egy kicsit hosszabb túra volt. Ott viszont azt látjuk, hogy egy óriási területű romváros, aminek hát számomra az egyik lenyűgöző élménye pont az volt, hogy ott gyalogolhattunk órákon keresztül, bóklázhattunk az épületek között. Hát abba belegondolunk, hogy a 11-13. Század környékére teszik a virágkorát, akkoriban egy 35 ezer lakosú város volt, vagy lehetett, és ugye hát ez is több évszázadon keresztül épült, az épületek korát is nehéz meghatározni, hogy melyik volt az eredeti épület. Ugye itt a kukulkán kultuszra utaló jelek vannak, gyönyörű faragások. Szóval, hogy Chichen Itzába is érdemes idegenvezetővel körbe járni, és hát a leglenyűgözőbb az valószínűleg mindenkinek ez a nagy piramis, amit ugye úgy tájoltak, hogy az égtájokhoz és a nap útjához igazodjon. Mi nem akkor voltunk, de állítólag nagyon szép a napi egyenlőség idején, ahogy a fény úgy esik pont a piramis lépcsőjére, hogy a kígyókat úgy világítja meg a szobrokat, mintha azok ott kúsznának fel a lépcsőkön, de egészen különleges hangulata van Chichen Itzának ettől függetlenül.
Itt van ez a, nem focipálya, ez a labdajátéktér.
A labdajátéktér, igen. Tér.
Csak eszembe jutott az, hogy emlékszem, az idegenvezető mesélte ilyen nagy lelkesedéssel, hogy igen, itt volt a maja csapatjáték, amit labdával játszottak, és akkor ez kicsit más volt, mint a mi mostani foci, tehát semmi köze nem volt hozzá, itt térdel, csípővel vagy könyökkel lehetett a labdába érni, és egy elég magasan lévő, emlékszem, mint kőbe volt egy luk, és abba kellett bele valahogy, nem tudom, hogy juttatni, még térdel még el tudom képzelni könnyékkel, meg csípővel elég nehezen, de hogy csak így lehetett játszani, és akkor aki nyert, az örült, aki nem, azt megölték. Tehát, hogy...
Hát, igen, ez egy furcsa is, hogy mondjuk a focihoz hasonlítják, mert hogy
hát,
ez egy ilyen...
Labda.
Hát igen, de hogy ez egy ilyen folyósónak ez tekinthető, ez igen. Az egész pálya, ahol egymással szemben egy-egy több méteres fal áll, és akkor ugye a falban vannak ezek a kis karikák, amin át kellett dobni ugye a labdát, tehát hogy igazából elég nehéz a focihoz hasonlítani. Igen, több történet van ezzel kapcsolatban, több legenda és találgatás, hogy volt úgy, hogyha vesztes csapatot rituálisan kivégezték, de hát ugye erre sincsenek egyértelmű bizonyítékok. Meg hát az egész helyszínnek a korát is mai napig nehezen határozzák meg, szóval titokzatos.
Igen, de egy kicsit beszéljünk akkor azért a Karib-tengerről, mert most belemélyültünk itt a majákba. Hogyha valaki elmegy Mexikóba és elmegy ide a Rivierára, akkor azért elsősorban a tengerért fog menni, és azért itt nagyon sok hajó kirándulás van, búvárkodni lehet, óriási korallzátonyok vannak, tehát hogy a kulturális élmény mellett azért el kell menni kirándulni, már hogy hajó kirándulni. Sőt, hát ugye azt ne felejtsük el, hogy nagyon sok karibi nagyhajóútnak az állomása Mexikó, nem csak Tulum, hanem mondjuk Cozumel szigete is, és Cancunról még nem beszéltünk, és Cancun az egy tipikus ilyen, hát nem tudom, ezek az óriási nagy szállodák közt beton, az amerikai jelleg az teljesen tetten érhető, és Cancunban az ember, hogyha elmegy, van egy ilyen elalakú, ugye így vannak a szállodák, úgy helyezkednek el, akkor így ilyen szállodasorok vannak. Nekem ez annyira nem tetszett, bár nagyon sokan szeretik ezt a nagy polgári nyüzsgést, meg ezeket a szállodákat, de ez nem Playa del Carmen sokkal hangulatosabb, tehát ha választani lehet, akkor én azt választanám, sokkal családiasabb, sokkal barátibb, azok a kisebb, nem kis szállodák, de kisebbek ahhoz képest a nagy beton dzsungelhez képest, ami mondjuk Cancunra jellemző.
Hát Cancun volt az első talán a Maya Rivierán igazából, ahol ugye maga a turizmus gyökeret vert, és hát rengetegen érkeztek, és érkeznek oda a mai napig ettől függetlenül. És hát említetted a hajókat, hogy hajóúttal is lehet érkezni. Mi a különleges abban, hogyha nagy hajóval érkezünk Mexikóba?
Eleve már az összes ilyen kikötő magában egy érdekes, tehát ha valaki hajóval érkezik, és akkor mondjuk kicsit menjünk lejjebb mondjuk Cozumel szigetére, már a hajó, ahogy megérkezik, a karibi kikötőkben elképesztően jó hangulat van. Tehát amikor így a hajó kiköt egy ilyen karibi kikötőben, akkor ott zene van, ott nyüzsgés van, ott árusok vannak, leszáll az ember a hajóról, és az épp adott szigetnek a turista látványosságait áruló árusok, de azok is már olyan jó stílusban árulják, hogy mindegyikkel elmennél, lehet autót bérelni, lehet úgy autózni, hogy ők visznek majd el, Cozumelen is körbe lehet menned, Cozumel ugye megint csak egy ilyen óriási nyaraló sziget, tehát tele van szórakozó helyekkel, tele van olyan szórakozó helyekkel, hogy egy ilyen szálloda, de napközben bemehetsz és bulizhatsz, és ilyen karibi hangulatban bulizhatsz. Egyébként egy csomó hajóhoz kapcsolódó hely van, tehát már eleve úgy hirdetik meg, hogy levisznek egy strandra fürödni, egy gyönyörű strandra, de a strandon van ellátás, ott tudsz enni, inni, és kora délután bulizhatsz, és akkor bulizol 6-7-ig, és visszavisznek a hajóra. Tehát erre rá vannak állva, és Cozumelen is, Mexikóban is ez teljesen jellemző. Ugye a Yucatán félsziget és a Maya Riviera nagy szállodáiban is van ilyen, és jellemző az, hogy ebéd után, főleg szombaton vagy vasárnap óriási bulikat kreálnak, és nagyon tényleg ez a karibi hangulat semmi máshoz nem hasonlítható.
No, szóval akár hajóval megyünk, akár repülünk, mindenképpen nézzünk körül, mindenképpen béreljünk autót, vagy fizessünk be programokra, mert azért csak a szállodába ne legyünk, ne maradjunk, bár tényleg a Karib-tengerpart az rabulej, tehát ott úgy leszünk vele, hogy innen nem szeretnénk elmenni. Mexikóban a kultúrsok garantált, úgyhogy mindenkinek ajánljuk szeretettel. Ez volt a mai Világjáró magazin, tartsatok velünk minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk nektek.